Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Filmklub Podcast Cannes-i különkiadásának a harmadik évadának az első epizódja. Itt vagyunk Cannes-ban, teljesen hallatszik, ennél Cannes-nabb nem is lehetne. Engem Orga Ferencnek hívnak.
Onozó Robert vagyok, sziasztok!
És megyünk az első vetítésre, a nyitófilmre. Szerintem az újonnan érkező hallgatókat köszöntsük, akik mondjuk a HVG-n már elolvasták az összes Magyar Péter cikket, és akkor rákatintottak erre a nyilván valami hangzatos címre, amit adunk ennek a cikknek, és aztán végigolvasták Robi szövegét, és aztán elindították ezt a podcastot, tehát ilyen ember nem létezik, mindegy, de ő nekik azért mondjuk el, Robi, hogy miért, mi ez, kik vagyunk, és miért jó ezt hallgatni.
Szóval ez a 77. Cannes-i filmfesztivál, ez majd később még visszatérünk erre, hogy egy 77 évestől mit vár az ember. Mi pedig már elég régóta járunk Cannes-ba, te 2005-ben voltál először, itt én pedig 2006-ban. Azóta volt egy-két ilyen kisebb kihagyás, meg ugye a Covid miatt el is maradt egy fesztivál. Nekem ez a 18.
17. nekem.
És én most futottam be Cannes-ba egy pár perccel ezelőtt, és pont mondom, hogy tisztára, mintha haza jönnék itt, és ismerjük a legjobb kávézókat, boltokat, stb. És így mindig ugyanazon az úton megyünk a fesztivál palotába, ahol most is talpalunk. Ez a fesztivál abban lehet különleges szerintem, ez a 77. hogy a franciákat, mint hogyha most érné utol a változás szele bizonyos szempontból. Kicsit a Cannes-i filmfesztiválra mindig az volt a jellemző, hogy nem akar változni. Bizonyos dolgok itt ilyen teljesen stabilan ugyanolyanok minden évben. És hát egyrészt a Covid is kikényszerített bizonyos változásokat, például az, hogy most már harmadik éve egy ilyen eléggé gyűlölt, bár most egész jól működő jegyfoglalós rendszer van. A másik dolog pedig az, hogy most éppen valódi sötét felhők is vannak fölöttünk, de a fesztivál fölött pedig a Me Too sötét fellegei jelentek meg, mert teljesen így a francia sajtó azzal van tele, hogy most egyre több színésznő jön elő ilyen régi sztorikkal arról, hogy hogyan zaklatták őt különböző ünnepelt producerek, rendezők fiatalkorukban. Elég ocsmány sztorikat lehetett már hallani. Az egyik az Judith Godrèche, aki egy filmet is forgatott erről, egy rövid filmet, amit elvileg látni is fogunk holnap. Úgyhogy ez most egy nagyon fontos téma. És nyilván ezzel valamennyire a MeToo-hoz kapcsolódott az is, hogy egy pár éve a filmfesztiválokon egyre jobban követelik, hogy az ilyen korábban alulreprezentált csoportok is minél több filmet nevezhessenek ezekre a filmfesztiválokra, illetve jelenjen meg a paritás mondjuk a zsűriben is. És itt ez Cannes-ban most idén eléggé látszik, mivel a korábbi években szinte mindig elismert fehér férfiak vezették a zsűrit, tavaly éppen Ruben Östlund, svéd rendező, idén viszont Greta Gerwiget választották, aki 40 éves, először színésznőként ismertük, most már rendezőnőként is. Három és fél filmet rendezett, nagyon-nagyon ritka, hogy valaki ilyen korán, ilyen rövid filmográfiával zsűri elnök lehessen Cannes-ban.
Jó interjú alanyhoz híven teljesen elkanyarodtál a kérdést által felvetett témától, ami az volt, hogy miért jó hallgatni ezt a podcastot, akkor én elmondom, hogy amiatt jó talán, szerintem a bárkinek jó lehet, amiatt, hogy itt minden évben a legjobb filmeket mutatják be, amik mostában készültek, és ezeket mi megnézzük itt elsőként, és elmondjuk, hogy melyik valóban jó, és melyikről mit gondolunk. Ezt így többen jelezték már, hogy így egész évben tudnak így élni ezekből a Cannes-i ajánlásokból, tehát ami mostanában nagyon megy, az ajánlás, minden az ajánlás, ugyebár, és mi sok jó filmet ajánlunk ebben. Nyilván azért ez egy melós kiásni ebből a 10 órás podcast folyamból azokat az ajánlásokat, amiket valószínűleg így elharapva mondjuk a címet, és csak a rendező neve által azonosítunk be valamit, de azt ígérem, hogy a leírásban mindig ott lesz, hogy miről beszéltünk, és mi össze lehet kötni azt, ami ott elhangzott, és ami ott le van írva, te megetálni a filmeket is, hát ami meg nyilván ez megint ilyen ingyencek számára érdekes lehet, hogy a fesztiválnak a hangulata, az, hogy mi, a mi beszélgetéseink, az gyakorlatilag ugyanaz, mint hogyha mikrofon nélkül beszélgetnénk, a filmek előtt, filmek után, kicsit közben nem lesz, de ez tehát olyan, mint hogyha ha itt lennétek velünk, ez lehet egy pozitívuma még, és még volt egy harmadik, de az most nem jut eszembe. Te jobban utána jártál, Robikám, hogy mi van az esővel, statisztikák, hogy melyik évben mennyi esett, most megint lóg az eső lába, szerintem zavarjuk le az időjárási blokkot 20 másodpercben.
Igen, már aki esetleg meghallgatta a nulladik adásunkat, ahol ilyen régi kárnokról nosztalgiáztunk, ott már meséltem egy pár olyan évről, amikor tocsogtunk a hegyről lezúduló esővízbe. Nyilván mindenki úgy képzelje a Kánt, hogy napfény, filmeztelen modellek a strandon, mi ebből semmit nem szoktuk látni, hanem csak az esőbe tocsogunk itt és sorbálunk. Nem, hát most remélem, hogy az időjárás előjelzés az nem túl pozitív, de mivel úgyis a moziba fogjuk tölteni a nagy részét a napunknak, ezért nem panaszkodunk. Egyébként sem sajnál minket senki, és annyi, hogy esetleg amikor elázunk, és utána bemegyünk a légkondicionált termekbe, akkor az így még inkább elősegíti azt, hogy a fesztivál végére teljesen betegek és hullák legyünk. Szóval, de most még nagyon frissek vagyunk, ez az első nap, és nagyon, nagyon várjuk a nyitófilmet, ami Quentin Dupieux alias Mr. Olzo, aki még esetleg a 90-es években hallgatott elektronikus zenét. Nagy francia provokátor. Hát ő egy Franciaországban egy ilyen intézmény, tehát ő évi két filmet szokott forgatni, és a legnagyobb sztárok ugranak a hívó szavára, tehát tényleg ő már szinte mindenki felforgatott az ilyen menőbb színészek közül, és most is Léa Seydoux-t, Louis Garrelt és Vincent Lindon tudta összeszedni a filméhez. Ő rendben nagyon rövid filmeket csinál, és nagyon vicceseket.
Én azt még elmondanám a magához ez a műsor folyamhoz, hogyha valaki ez nem tetszik, az ne magát hibáztassa, mert azért valljuk be, ez egy elég ilyen belterjes és egy bizonyos ízlést kiszolgáló műsor. Viszont akinek tetszik, az meg az egy különleges ember, és az esetleg elgondolkoztat azon, hogy akarja támogatni ezt a dolgot. Vagy csak annyira tetszik, hogy így jó, ha van, de ha nincs, az se baj, akkor ne támogassa. De aki ezt így kifejezetten szereti, az esetleg ajánlhatja másoknak, illetve a Patreonon egy-két dollárt havonta hozzánk vághat. Ez mindig egy nagyon jó érzés, amikor jön egy ilyen értesítés a telefonon is, az, hogy valaki 400 forinttal támogatta a podcastot, úgyhogy ezt, hogyha küldjétek, akkor azt nagyon köszönjük, patreon.com/filmkupodcast. És Robi, említetted a nulladik adást, azóta volt egy 0,5. adás, gondolom meghallgattad, szorult beléd valami abból, amit ki szeretnél most podcastolni magadból?
Épp csomagoltam, amikor hallgattam, nyilván akkor sok reakcióm volt, de szerintem ezek mind úgyis elő fognak jönni. Még annyit akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy amikor így rögtön kijövünk a filmről, és azonnal összefoglaljuk a véleményünket, én azért az elmúlt években szerintem néha úgy sikerült, hogy kicsit ilyen végletes véleményeket fogalmaztunk meg, hogy ez a világ legrosszabb filmje, vagy a világ legjobb filmje, ritkább esetben. Azért ilyenkor mindig így képzeljétek hozzá, hogy 3-4 órákat alszunk, és 5 filmet nézünk egy nap, szóval ilyenkor nyilván mindentől a világ legjobb, hát, hogy várjuk, és ha nem, az akkor nagyon ki tudunk akadni rajta, de egyébként nyilván ezek a végletes vélemények tartalmaznak elég sok igazságot.
Igen, és hát számítsatok mindenféle ilyen exaltált ordibálásra és lelkesedésre, tehát ennek a hangneme azért nem az ilyen visszafogott elemzésé lesz. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez az idei fesztivál miben különleges. Én észrevettem egy pár dolgot, Robi, remélem te is. Az egyik az, hogy Hollywood eléggé távol maradt idén. Ugye a korábbi, vagy hát ez már régóta tart, hogy Hollywood megfuttatja itt a nyári portékát, és tényleg ilyen feltapétázzák a szállodákat, meg ahogy mondjuk a Top Gun Maverick esetében repülők húzták itt a nem tudom milyen színű csíkokat, gondolom amerikai zászló, és tavaly is volt még az Indiana Jones-nak a sokadik része, ami nem bizonyult egy jó ötletnek, hogy sok héttel a premier előtt megfutották Cannes-ba, ahol mindenki megírta, hogy rettenetes a film. Idén én azt érzem, hogy teljesen így visszavonult Hollywood. Van a holnap lesz a Mad Max-nek az új epizódja. Ahogy is mondtad, Borikám? Hogy kell ezt kimondani ezt a szót?
Szerintem angol gondolom Furiosa.
Magyarul pedig Furiosa. Szóval, hogy annak lesz a premierje. Itt volt a Mad Max haragútja is 9 évvel ezelőtt. Itt láttuk.
Ez világpremier volt szerintem, vagy nem?
Pont nem. Érdekes, hogy felvetted. Az volt a különbség, hogy amikor a haragútja volt itt május 15-én, akkor rögtön másnap már az amerikai mozikba ment a film. És amikor én jöttem arra a fesztiválra, akkor már a repülőn olvastam a haragútja kritikáit, míg a Furiosa, az pedig csak 8 nappal később lesz az amerikai mozikban, és még embargós, tehát a Cannes-i vetítéshez van kötve az embargó, holnap 7 órakor írhatják meg az emberek a véleményüket, ami nagyon érdekes nyilván, hogy ez a film milyen lesz. Én azt hiszem, hogy a George Miller még nem csinált rossz Mad Max filmet, hát nyilván amelyik a legközelebb volt a rosszhoz az a harmadik rész Tina Turnerrel, de lehet, hogyha azt most megnéznénk, akkor egyéb okokból mindenféle jó érzést okozna, de a haragútja az valamilyen egészen egyedi módon fantasztikus volt, és hát nem tudom, hogy ott jön Todd McCarthy, a legendás kritikus beleszíva nem tudom milyen dohányzó eszközébe. Szóval, hogy mit is mondtam, igen.
Én egyébként ezzel nem értek egyet teljesen, hogy Hollywood eltűnt Cannes-ból. Mondjuk azt így nem láttam, még nem sétáltam itt végig, szóval nem tudom, hogy mennyi billboard van, meg a szállodákra mi van kirakva, de hogy például, amikor először bejelentették a programot, akkor nagyon feltűnő volt, hogy a versenyprogram fele angol nyelvű. Ami nem jelenti azt, hogy ezek mind hollywoodi filmek, de nagyon erős ez a...
De kb. Egyik se hollywoodi film, nem?
Jó, de most érted, mit számít az hollywoodi filmnek? Tehát, hogyha csak a Furiosa és Top Gun szintű dolgokat, akkor igaz. Tehát valóban sokan várták, hogy az Inside Out 2 majd itt lesz, meg a mit tudom én, milyen nyári premierek itt lesznek, de szerintem hagyományosan mindig két ilyen hollywoodi közönségfilm szokott lenni Cannes-ba, és szerintem ez idén is megvan.
A másik az a Kevin Costnernek a Horizon című filmre, arra gondolsz?
Talára, igen.
Igen, jó.
Az nem egy hollywoodi film.
Ja, ez még sokat fogjuk csócsálni, hogy mi a Hollywood.
Nem fogom már azt csócsálni, mert egyáltalán nem érdekel, de azt szerintem én a hollywoodi filmnek tekintem abban a szempontból, hogy egy hollywoodi sztár rendezte, meg mit tudom, azt fogalmam sincs, hogy milyen pénz van mögötte, de egyébként jellemző rá ez a... hogy így a hollywoodi filmek egyébként is ilyen TV sorozatosodnak, hogy ez a, nem is tudom hány része van ennek a Kevin Costner filmnek, de aztán mondtad is, hogy 10 akárhány óra összesen, tehát hogy valahogy tényleg így azt érzem, hogy ezt nagyon-nagyon meg akarnám nézni, akkor inkább a TV-be tenném.
Hát ahogyha ezt hallná Kevin Costner, amit mondasz, és hát nyilván fogja, akkor nagyon rosszul esne neki, mert ő pont a TV ellen akar menni ezzel, és ilyen mozi élményt emleget, és azt emlegeti, hogy még 5 évente majd így elővesz és megint moziba küldi ezt a filmet, amit mondom, hogy milyen pénz van mögötte, az ő pénze van mögötte, a 10 hektáros birtokát adta
ez,
el.
Ez nem a Megalopolisról beszélsz?
Nem, ez a Kevin Costner is.
Úgy tetszik, ez az új hollywoodi tematika, hogy eladják a birtokaikat, és abból forgatnak pénzt, a stúdiók már nem hajlandók pénzt adni rá. Mindegy, hogy Kevin Costnerrel mi van, én valahogy ezt Yellowstone univerzumba soroltam be, és ugyanannyira érdekel, mint az, bocs, mindenkinek, aki szereti, például apám sem szereti Yellowstone.
Na, remélem, hogy bocsánat, még én azért szeretném képviselni a pro Kevin Costner vonalat.
Majd akkor, amikor az lesz.
Jó, viszont rátapintottál egy másik ilyen jellegzetességre, amire én felfigyeltem, mégpedig ez a saját pénzből csinálunk filmet, és kámba hozzuk, ezt teszi Kevin Costner, ezt teszi Francis Ford Coppola idén. Hát a Coppola az több pénzt rakott bele, azt hiszem 120 millió dollárból csinálta meg Megalopolis című filmjét. Kevin Costner azt hiszem csak ilyen ebbe az egybe csak 30-at, de hát egy 4 részes sorozatot csinál, és pont ebben a podcastban nem hiszünk abba, hogy így utána nézzünk dolgoknak, meg így kidejtünk dolgokat, de Borival pont délután beszélgettük azt, hogy milyen példát tudunk még erre, hogy valaki a saját pénzét berakja egy filmbe, mert ezt nem tudom már ki mondta, de valaki mondta, hogy ez a legnagyobb ilyen tabu, hogy ilyet nem csinálsz, nem rakod be a saját pénzedet, az hülyeség, és akkor azért találtuk meg a Mel Gibsont, aki 45 millió saját dollárját rakta be a pasióba, és utána pedig 400 milliót keresett vele, de ott volt még a Tom Ford divattervező, aki szintén az első filmjében a Single Man-be saját pénzt rakott, és hát mondhatjuk a teljes magyar filmgyártásnak a államilag nem támogatott részét, vagy akár Rév Marci, Zendaya és Sam Levinsonnak a Malcolm & Mary-ét, amit szintén így saját pénzből dobtak össze, és utána meg eladták a Netflixnek sokkal drágában, tehát megy ez a saját pénz, és hát nyilván ez egy óriási kockázat. Érdemes elolvasni a Deadline-on a Kevin Costnerrel készült interjút, ahol tök jókat mond erről, hogy az ő nem tudom hány gyereke, és hogy a Coppolának is a gyermekei, amikor így értesültek arról, hogy most itt jó pár 10 millió dollártól elesnek, mert az apuka a passziójának akar élni. Ők hogy fogadták ezt? Annyit állok, hogy jól fogadták.
Együtt érzek Kevin Costner gyerekeivel. Hát igen, mi együtt tudunk érezni azok a rendezőkészségek, beleteszik a saját pénzüket, meg a Cannes-i fesztiválozásunkba tesszük bele a saját pénzünket. Most kéne mondanod a támogassatok a Patreonon dolgot. Viszont még, tehát hogy ez hogy hollywoodi filmeket hogy értelmezzük, ez erre térnék vissza, mert tényleg nagyon sok, tehát itt van az új Yorgos Lanthimos film, a Kinds of Kindness, én azt is, tehát oké, Yorgos Lanthimos görög rendező, de az a film az hollywoodi sztárokkal forgott, legnagyobbakkal, és egyébként azt hiszem, hogy Searchlight produkció, tehát hogy és ki is jön júniusban már az amerikai mozikba, tehát én például azt is hollywoodi filmnek mondanám. Egyébként fontos megjegyezni Cannes-nal kapcsolatban, hogy hogy nem ez az ilyen nagy dobbantó a nyári blockbuster szezonnak. Soha nem is volt az, tehát hogy néha, mondom, ilyen egy-kettő ilyen film találta meg ide az útját, viszont az utóbbi pár évben egyre több Cannes-i versenyfilm, amit itt mondjuk díjaztak, az utána Oscar jelölt lett, és ehhez nem kellett az, hogy hollywoodi stúdió támogassa, sőt, az utóbbi időben már se kellett hozzá, hogy amerikai film legyen. Tehát tavaly ugye a aranypálma nyertes Zuhanás anatómiája is végül Oscar nyertes lett, akkor előtte való évben a Szomorúság háromszöge szintén aranypálmát nyert, itt az is ugye svéd rendező, nemzetközi szereposztása szintén legjobb filmjelölésig vitte az Oscaron, és ugye 2019-ben a Parasite, a élősködő köz pedig a legnagyobb sikersztori, mert azok után, hogy itt megnyert az aranypálmát, utána végül még koreai filmlétére a legjobb film Oscart is megnyerte. Tehát inkább ilyen szempontból van egy álmozás, hogy, hogy a Hollywoodban a Cannes is most már legalább annyira fontos ilyen, az Oscar szezon kezdetének jelentik, és mi korábban ez Velence volt, ami ugye szeptemberben van, most nagyon úgy tűnik, hogy ez előre hozódott ez a, ez a szezon, és emiatt most még lehet, hogy fogalmunk sincs arról, hogy melyik film lesz az új Zuhanás anatómiája, én gyanítom, hogy nem a Megalopolis lesz. Vagy a Kevin Costner.
És hogyha az amerikai filmekről beszélünk, még én arra lettem figyelmes, hogy amíg korábbi években a Sundance filmfesztiválnak a felhozatalát elég jól lehetett pótolni itt a rendező két hetén, úgy, mintha idén váltottak volna, és nem nagyon vannak ezek a Sundance-sikerek, talán egy sincsen, hanem egy, és van egy csomó amerikai film viszont, de ezek még a Sundance-hez képest is ilyen undergroundabb cuccok, mert amikor kijött a program, akkor szégyen szemre kb. Senkinek nem volt ismerős a neve, és amikor utána néztem, akkor azért láttam, hogy ezek ilyen igazi független arcok, akiknek már volt egy-két sikerük, akiknek már így bizonyos körökben már így jegyzik a nevét, főleg amikor így valaki kitvítelte a programot, és mindenkinek csak így a vezeték nevét odarakta, mint hogyha Coppola is Scorsese és Tarantino lenne. Ez egy ilyen érdekes nyitás, és mondjuk tehát abban a szemben érthető, hogy miért melegítse fel Kána a Sundance-nek a sikereit, amikor felfedezhet egyéb dolgokat is, és ez a felfedezés, ez elég jellemző az idei fesztiválra, mert az önszötönrögel szekcióba is nagyon obskurus, vagy hát számunkra nem annyira ismert alkotók filmjei vannak.
Szerintem ez ilyen tudatos váltás volt a rendezők két hete részéről, szerintem ott új vezetés is van, és ők abszolút így tudatosan próbálnak ettől eltávolodni, hogy az ilyen Sundance futottak még filmeket hozzák ide, hanem inkább ők szeretnék felfedezni a filmeket, ami szerintem egy jó ötlet. Tehát, hogy nyilván, amikor mi hallunk ezekről a Sundance filmekről, akkor nyilván szeretnénk minél hamarabb megnézni őket, és nem pedig majd letölteni júliusba, vagy valami, hanem inkább megnézni Cannes-ba, de úgy tűnik, hogy most már ez 3 éve nem ez a vonal megy. Tehát, hogy azt hiszem, hogy talán a Berlin Film Festivalon még sokkal jobban el lehet csípni ilyen Sundance-es filmeket, mint itt.
Nekem az jutott még eszembe, hogy feltűnően sok első film van idén, nem? Tehát ez neked nem figyeltél? Talán a versenyben is, mintha egy, tessék.
Sok. De a Sultan Ragárba viszont kifejezetten sok, és ugye az elvileg nem erről szól nagy az első filmeseknek a szekciója.
Igen, egyébként az nagyon érdekes szerintem idén, hogy kínosan ügyeltek arra, hogy az ilyen élő legendák azok itt legyenek, és emiatt rengeteg ilyen 70-es, 80-as bácsi, akiket nagyon tisztelünk és szeretünk, de valószínűleg már legjobb filmjeiket több évtizeddel ezelőtt rendezték meg. Ők itt vannak, viszont nem akarták az a vád érje Kánt, hogy nem fiatalítanak, és emiatt most szerintem a versenyprogramban pont egy ilyen 50-50%-ot érzek, hogy itt vannak ezek a Coppola, Paul Schrader szintű legendák, sőt ugye George Miller versenyen kívül, meg még a George Lucas-t is elhívták egy ilyen beszélgetésre, neki filmje ugyan nincs itt, viszont itt vannak ezek az ilyen első, második filmes ilyen 30-as, 40-es rendezők, meg olyanok is van, például van egy svéd rendező, akinek majd holnap nézzük a filmét, akinek az előző filmét, aminek azt hiszem az cím, hogy Sweat, és egy ilyen
influencer,
lengyel influencer csajról szólt, hogy azt például beválogatták az elmaradt 2020-as Cannes-i filmfesztiválra, és úgy sajnálom mindig azokat a rendezőket, akiket abban az évben válogattak be, mert nyilván amiatt, hogy elmaradt azoknak a filmeknek, többnyire semmi visszhangjuk nem volt utána. Bár érdekes, hogy pont ez a Francis Lee nevű rendező, aki az Emma Knight című filmet rendezte Kate Winslettel, meg előtte mostanában nagyon sok publicitást kapott Josh O'Connorrel egy ilyen meleg románcot, a God's Own Country-t, hogy neki az Emma Knight-ot válogatták be 2020-ban, és nemrég a Twitteren egy hete úgy hivatkozott rá, mint a élete nagy teljesítménye.
Végignéztük a nyitó ceremóniát, és aztán pedig a nyitófilmet, Quentin Dupieux-nek a Second Act, azaz második felvonás című végjátékát. És hát ez szerintem Egy komplex élményt kaptunk, így az egész este, amit majd kifejtek, de először Markó Gáborhoz fordulok, akinek ez az első Cannes-ja, és ez az első Cannes-i nyitóceremónia és nyitófilmje, hogy milyen élményt viszel el magaddal ebből az estéből?
Nekem hatalmas élmény volt már a nyitóceremónia is, annak ellenére, hogy nyilván a fele franciául volt, és franciául egy szót nem értek, de legyen bármennyire hát teátrális, vagy színészi az egész, Juliette Binoche, Meryl Streep párbeszéd, nekem az is nagyon-nagyon bejött, és valami ilyesmi hasonló, kicsit hatásvadász, de olyan jó leső élményekre vágyok itt Cannes-ba. A film meg ugyanezt hozta nekem. Valóban jó komplex volt, legalább három réteget meg lehet benne számolni, de az utolsó jelenet miatt lehet, hogy három és felett. De nagyon tetszett, annak ellenére, hogy kicsit féltem tőle, mert Dupieux-t megpróbáltam bepótolni, és három filmjét megnéztem, és hát annyira azok nem jöttek be. Ez viszont nagyon-nagyon tetszett.
Szóval neki egy nagyon sajátos stílusa van, a humora nyilván is nagyon egyedi, és valahogy nem ismerem sajnos a módszerének a hátterét, de úgy tűnik, mintha így nagyon kevés eszközzel gyorsan dolgozna, és mindegyik filmről az a benyomásom, hogy ilyen első körös, és nem abban az értelemben, hogy megcsinálja az első draftot, és nem dolgozza ki rendesen is olyan félig béna, hanem hogy van egy ötlete, és így kitart mellette, és hagyja, hogy az akkor úgy legyen. Nagyon érdekes, hogy ennyire, látszólag ennyire szabadon tud dolgozni ő ebbe a francia filmes rendszerben. Látszik, hogy a sztárok szeretnek vele dolgozni, minden filmje tele van híres színészekkel, és ezek a színészek mindig ilyen nagyon... Szóval kicsit mindig máshogy jelennek meg itt, mint a legtöbb filmben, szóval mindenki így kihasználja a lehetőséget, hogy így ökörködhessen egyet. Plusz az is nekem szimpi, hogy minden film nagyon rövid. Szóval általában ilyen 80 perc körüli, ami szintén egy hiánya a mai felhozatalban, hogy ilyen jó kis rövid filmek.
Nem, eddig ilyen nagyon ellentmondásos volt nekem, mert hogy nem, személyesen nem annyira jöttek be a filmjei, annak ellenére, hogy láttam ezt a fajta szürreális, abszurd humort, amit szerintem sokan szeretnek benne. Mondjuk most kaptam itt Robiéktől a tippet, hogy a Janikot érdemes mindenképpen megnézni, az pont kimaradt. De ennek például nagyon bejött a humora, meg ez a sok rétege. És ugyan tényleg olyan, mintha egy kicsit szinte kapkodva vették volna föl, vagy ilyen nagyon szabadon vették volna föl. Valahol olvastam, hogy talán két hét alatt forgott az egész egyébként, tehát hogy tényleg nem tartott olyan sokáig. De közben meg itt az egész meta üzenete miatt, meg ez a sok rétege miatt, az biztos, hogy ez egy nagyon jól megszerkesztett film volt már papíron is, és ez csak egy ilyen látszat, hogy ilyen kapkodósnak tűnik.
Visszatértünk a szállásra. Itt vagyok Robival és Borival, vagyis Borival és Robival, bocsánat. Bori, először te mondd el, hogy milyen benyomásokat tett rád ez az este?
Most ugye a nyitó ünnepséget néztük végig, plusz egy filmet, tehát úgy megy ilyenkor az első napon a program, hogy a nagy teremben a fontos embereknek tartanak egy ilyen kb. Egy órás nyitóünnepséget, ahol bemutatják a zsűrit, humorizálnak, kicsit énekelni szoktak, meg ilyesmi, mindezt 90%-ban francia nyelven, és utána levetítik a nyitófilmet, ami most a Quentin Dupieux-nek volt az új filmje. Mi pedig így a sajtóképviselői a második legnagyobb teremben ültünk, és egy vászonról nézhettük meg a nyitó ceremóniát. Már sok ilyen nem voltam az évek során, de ez mindig nagyon unalmas szokott lenni. Tehát én nem tudok franciául, lehet, hogyha tudnék, majd a Robi elmondja, hogy neki milyen szokott lenni, akkor lehet, hogy kicsit jobb lenne, de tényleg azt érzem, hogy ilyen fáradtnak tűnő poénkodás, meg ilyen kicsit rossz és nem annyira vicces számok, de szerintem az idei volt a legjobb, amit én láttam az eddigi kányaim alatt. ami nagy részben azért volt, mert a Greta Gerwig a zsűrielnök, és akkor az ő kurva jó filmjeiből volt egy montázs, ami szerintem így eleve feldobta a hangulatot, és nekem ez a kicsit ilyen béna zenés attrakció is tetszett, hogy valami általunk ismeretlen csajt így beküldtek, hogy a David Bowie Modern Love-ot énekelje el a Greta Gerwignek konkrétan, mert hogy ugye ez a Francis H-ban volt ez a szám a Greta Gerwig filmjében, és akkor utána meg az volt, hogy tényleg így felvonult két nagyasszonya így a kúrens filmtörténelemnek, hogyha annak van értelme. Tehát ő először megjelent a Juliette Binoche, ilyen talpig vörös sejembe öltözve, aki felkonferálta a Meryl Streepet, aki meg talpig hófehérbe öltözve bejött, mert ugye ő az életműdíjas idén Cannes-ban, és a Meryl Streep filmjeiből is volt egy baromi jó montázs, és aztán a Juliette Binoche felolvasott egy ilyen hosszas méltatást, hál' Istennek angolul, nem franciául, bár ez lehet, hogy neki jobban ment volna, hogyha a franciául kellett volna beszélnie. És lehet, hogy öregszem, de én bevallom, hogy így többször meghatódtam ezen az egészen, mert a Meryl Streep, meg a Juliette Binoche, ez olyan emberek, akik így végkísérték a film szerető életemet eddig, és aztán a Meryl Streep meg egy ilyen kicsit hosszú, de tök frappáns és tök jó beszéddel köszönte meg az egészet, és tök érdekes volt, hogy az ügynökének meg a sminkesének köszönte meg a karrierjét.
Röviden reagálnék erre, Robikám, miért átadom a szót. Érdekes, hogy ahogy elmesélted, teljesen kihagytad a jelzőket belőle, vagy nem tudom, hogy neked ez az éneklés, mint pedig ez a méltatás ilyen okésnak tűnt, mert nekem mind a kettő iszonyatosan bizarnak tűnt. Nem ismertük ezt a nőt. Szerintem egy komikus volt, mert valahonnan ismerős volt, de nem tudom a nevét, komikus volt, és amikor elkezdett énekelni, akkor az látszott, hogy nincs hangja, vagy egy rossz béna hangja van, és akkor gondoltam, hogy akkor lehet, hogy ez majd vicces lesz, és akkor utána úgy tett ilyen tétova tánc mozdulatokat, vagy mint hogyha így nem akarta volna így beletenni magát igazából ebbe a dalba, de így a senki földjére került a produkció, tehát se nem volt szépen elénekelve, se nem volt vicces, és akkor ami igazából megmentette, az a Greta Gerwignek az arca, ahogy meghatottan nézte, és utána a produkció végére a nő odaért hozzá, és gyakorlatilag megfogta a kezét, onnan közelről énekelt neki, és akkor nekem ez egy ilyen nagy tanulság az esnek, hogy becsüljük meg Greta Gerwiget, mert egyrészt egy nagy színészi tehetség, egy nagy rendezői tehetség, de a mindenek előtt egy nagyon jó ember. Tehát tényleg annyira egy ilyen, látszik egy ilyen empatikus, ilyen folyamatosan ilyen nagy érzelmeket átélő ember, szóval, hogy ő szerintem egy iszonyatosan jó fej. Ez egy, nyilván ezt tudtam előtte is, de hogy ezt így nagyon megerősítette ez az este, és a másik pedig, hát a Juliette Binoche-nak a produkciója, az volt a feladat, hogy méltasd Meryl Streepet, és itt nem tudom, hogy mi ment a háttérbe, vagy Juliette Binoche az utolsó pillanatban ugrott be, lehet, hogy előtte már úgy volt, hogy más méltatja, de az, hogy kijön egy kb. 6 oldalnyi, ilyen A4-es oldalnyi szöveggel, amit tényleg úgy olvas föl, hogy egy picit, de mint most olvasná először, semmilyen érzés nincs benne, mondjuk így három oldalig, utána pedig így túlnyomja, és akkor elkezdett így zokogni. De én azt éreztem, hogy ez valami olyan, tehát hogy ez, ebben is van egy ilyen optimizmusra adott ez okot, hogy még egy ilyen Juliette Binoche kaliberű ember is olyan iszonyatosan durva szinten le tudja égetni magát, és olyan, tehát hogyha a lányaimnak a nem tudom, karácsony ünnepségén az egyik osztálytársnak kell méltatni a tanárt, és ezt adja elő, akkor azt mondom, hogy basszus, ez azért durva volt, de itt ugyanez Cannes-ba 2300 ember előtt, Tényleg valami elképesztően bizarr volt, ahogy olvast ezt a szöveget, amikor elveszett a szövegbe, és így tényleg ilyen 5-7 másodpercig így csönd volt, és nem tudtad, hogy mi lesz, most így összeomlik, vagy mi? Szóval elképesztően, semmitől nem véd meg a tehetséged, a tapasztalatod, a gyakorlatod, belekerülsz egy ilyen helyzetbe, és mint egy tényleg egy elsőkörös színész felvételi vizsgán összeomlik egy ember, csak itt az ember Zsuzsa Binos volt.
Hát akkor nem tudom, hogy rögtön erre reagáljak, vagy az egész, de én kicsit visszakanyarodnék, amit az elején mondtam, hogy ez a 70. Cannes Film Fesztivál, és hogy most így nagyon próbálnak szerintem újítani, kicsit megkésve is, és ez, szerintem ezen a nyitó ceremónián is nagyon érződött, hogy megpróbáltak egy ilyen sokkal fiatalosabb nyitó ceremóniát összehozni, aminek voltak ilyen cringe momentumai egyértelműen, meg szerintem nagyon egyértelmű volt, hogy most így elhatározták, hogy ez a nőkről fog szólni ez a nyitó ceremónia, ez nagyon-nagyon hangsúlyos volt, és ez attól a pillanattól kezdve, hogy a Greta Gerwiget, mint zsűrielnököt felkonferálták, onnantól kezdve így a nők ünneplése volt, ami nekem önmagában nagyon tetszett, főleg mivel imádom Greta Gerwiget, imádom Juliette Binocht, imádom Meryl Streepet, tehát az, hogy ez a három ember jut főszerephez egy nyitó ceremónián, ez nekem már önmagában nagyon pozitív. Ami fura volt, hogy ott van ebben a zsűribe Koreeda, japán zseni, tényleg már legalább 15 remek művet rendezett, és akkor így az utóbbi időben ilyen emberek voltak a zsűri elnökök Cannes-ba, és most meg kitalálták, hogy legyen inkább Greta Gerwig, akinek soha egyetlen filmje sem volt Cannes-ba, tehát semmi kapcsolata nincs a filmfesztivállal. Egyébként is csak 3, illetve valójában 4 filmet rendezett, de most érdekes módon, amikor felkonferáltak, akkor is azt mondták, hogy 3-at, mert hogy az első filmét azt Joel Swanberg-el együtt rendezte, és akkor mintha ezt most már így kitörölték volna. Oké, hogy a Barbie volt a legnézettebb film tavaly a világon, vagy legalábbis Hollywoodban, nem tudom pontosan, de valahogy fura, hogy Greta Gerwiget így előcibálták, viszont ő egy annyira jó fej, és annyira, tehát hogy nekem így melengeti a szívemet, ha meglátom Greta Gerwiget, mert neki nincs egy hamis mozdulata se, tehát hogy tényleg ő most is, amikor a cringe momentumok egyikeként jött ez a nő, és elénekelte a Modern Love-ot, mondjuk legalább nem az I'm Just Kent énekelte, ez már szerintem pozitívum, akkor ő neki minden egyes, tehát hogy ő amikor énekelte a számszövegét, az is tök őszinte volt, amikor így a szívére tette a kezét, és ott meg volt hatódva az is, tehát hogy ott egyáltalán nem éreztem azt, hogy ő most így színlelné a meghatottságot, ellentétben mondjuk Juliette Binochssal, akinél pont beszéltük, hogy igen, nagyon fura volt, hogy szemüveg nélkül ilyen nagyon nagy betűkkel írt, ez valahogy látszott is, hogy ilyen nagyon nagy betűkkel papírról olvasta a szöveget. Pont arra gondoltam, hogy ha Meryl Streepet kéne éltetnem 20 percig, egyrészt tudnám papír nélkül, csak így improvizálva is, de nyilván egy ilyen alkalomra megírsz egy szöveget, és megtanulod, tehát hogy most itt nem tudom, én nekem nagyon fura volt, hogy papírról olvasta, ráadásul nyilvánvalóan volt teleprompter is, tehát hogy az így bevillant egyszer, mert például amikor a Meryl Streep és Juliette Binocht együtt megnyitották a Cannes filmfesztivált, akkor oda fel volt írva a szöveg Meryl Streepnek, aki nyilván itt kicsit küszködött, mert francia nyitották meg a fesztivált, tehát hogy miért nem írták ki oda a Juliette Binochtnak, nem tudom, fura, az egész bizarr volt, hogy ott felolvasta ezt a szöveget, amiben voltak néha ilyen, igen, felolvassuk a filmográfiáját, és akkor nyilván hogy Meryl Streepnek az elég hosszú a filmográfiája, tehát így amikor elkezdte onnan, hogy nem tudom, szarvasvadász, akkor, és folytatta a Sophie választásával, akkor így gondoltuk, hogy igen, ez még sokáig fog tartani, de utána viszonylag hamar a Zöldök Prádát viselre urat. Mindegy. A lényeg, hogy ez a Juliette Binocht szerintem nem annyira jól adotta meg ezt a feladatot. Aztán, ahogy mondtad, egy ponton meg inkább így elkezdett sírni, és ez is olyan kicsit olyan mű volt, meg minden. Tehát, hogy ott tényleg így azt éreztem, hogy vagy nem készült fel kellően erre, vagy nem tudom, lehet, hogy beszéltük, hogy ivott már előtt, vagy nem tudom, fura volt. De egyébként az ilyen nyitott ceremóniák szerintem mindig furák, és mindig vannak kínos pillanatai, viszont nekem ez most jobban tetszett, mint az előző évben. Korábban nem láttam olyan sokat, de sokszor van az, hogy így nagyon unom meg. Én meg egyébként jól mondhatok, hogy nem értettek a francia szöveget, ez egyébként a Camille Cotin volt az ilyen, nem tudom, hogy mondják, az est házi asszonya, akit is lehet ismerni a Deep Pulsant, Call My Agent Netflix sorozatból, meg egyébként volt egy ilyen rövidebb hollywoodi karrier, és aztán a mi volt itt annak a Matt Damon film? Saltwater, valami ilyesmi, amit itt láttunk Cannes-ba. Abban például volt a női főszereplő. Tehát ott úgy tűnt, hogy ő akár még így be is futhat. Hollywood beszélem, ez egy nagyon-nagyon szimpatikus nő, és őnek is szerintem tök jó poénjai voltak. Az elején egy ilyen zenés betéttel nyitott, abban volt utalása most az ilyen aktuális témákra, ott poénkodott, hogy amikor először volt Cannes-ba, akkor milyen szar szálláson lakott, meg mondta, hogy ha az üzleti vacsorádat a hotelszobába tartják, akkor ez no-go, meg mit. Tehát így ilyen aktualitásokat el tudtál, és azok szerintem egyáltalán nem voltak kínosok, azok tök jó poénok voltak, teljesen flottul ment. Szóval szerintem nekem összességében ez a mennyitó tetszett, meg jobban tetszett, mint az előzők, meg így imádom ezeket a Cannes-i montázsokat, tehát a Greta Gerwig montázs is, meg a Meryl Streep montázs is, mivel két olyan emberről van szó, akit nagyon-nagyon szeretek, azok nekem melengedték a szívemet, és azokat így már közben gondoltam, hogy úristen, hány filmet kell újra néznem. És tudom utoljára ezt a Tom Cruise montázsnál éreztem, és aztán meg is néztem legalább 10-12 filmet.
Nem akarok rugózni tovább a Meryl Streep, Julia Binoche dolgon, de amikor Julia Binoche végre befejezte ennek a szövegnek a felolvasását, de úgy képzeljétek el, hogy ezt most a hallgatóknak mondom, hogy te nem úgy olvasta, hogy így néha belenézett, hanem így konkrétan így lefele nézett, és így olvasta, miközben mellette állt Meryl Streep, és amikor befejezte végre, akkor a Meryl Streep így visszadicsérte őt, viszont... De az egy olyan dicséret volt, ami tényleg ott juthatott eszébe, vagy lehet, hogy gondolt rá előtte, de a lényeg az, hogy a saját kútfőből jött, ez látszott, egy utalt egy élményre, amikor látta nemrég a Binochenak az egyik filmjét, és utána még szerintem egy ilyen visszadicséréshez kicsit hosszan nyomta, mert azért itt mégis így róla szólt ez a része az estének, szóval nem biztos, hogy 4-5 Julia Binoche filmet is fel kellett volna sorolnia, de hogy azt éreztem, hogy igen, ez lett volna a Julia Binoche-nak is inkább a feladat, mert hogy tényleg, hogyha szerintem bárkit megállítasz az utcán, és azt mondod, hogy dicsérd Meryl Streepet mondjuk 3 percig, akkor tudná, mert hogy annyi minden eszébe jut az embernek róla.
De azért nem az anyanyelveden. Tehát szerintem itt én sokkal elnézőbb vagyok ezzel az egészen kapcsolatban, bár részben igazat adok nektek, de szerintem itt én úgy éreztem, hogy talán az lehetett a fő probléma, hogy angolul kellett egy ennyire hosszú szöveget elmondani, tehát lehet, hogy ő egyszerűen nem ennyire magabiztos az angoljában, és lehet, hogy ezért zavarodott bele egyszer-kétszer.
Ja, ez elképzelhető, mert végülis francia, és hiába már nem tudom, 30 évvel ezelőtt is játszott angol nyelvű filmekben. Lehet, hogy még hiányos a tudása. Még említetted a Netflixet a Call My Agent kapcsán, és ez is vicces volt, hogy amikor elkezdődött a film, akkor az egyik logó a Netflix logó volt, és azon ilyen röhögés tört ki. Szóval ez egy nagyon különös reakció volt a közönség részéről, hogy kiröhög egy logót, hiszen ezeken a filmfesztiválokon a logót azt megtapsolni szokták. Tehát itt valamiért a Netflix az kivált egy ilyen zsigeri utálatot, vagy nem tudom, röhelyt az emberekből.
Ez egy ilyen hosszú szága eredménye, tehát volt egy év, most meg nem mondom, hogy hány, amikor két Netflix film is volt versenyben, az egyik a Meyerowitz Stories volt, ugye Noah Baumbach, Greta Gerwig férje egyébként, vagy nem tudom, hogy össze vannak házasodva, partnere, meg az Okja. És akkor az volt az utolsó év, hogy Netflix film lehetett versenyben, mert utána elkezdődött egy ilyen hosszú csatározás, hogy minden Cannes-ban bemutatott versenyfilmnek utána mennie kell a francia mozikban. Mondjuk egyébként tudnék mondani olyat, ami nem ment soha, de egyébként ez a feltétel. És akkor utána elkezdődött egy ilyen, mondom, egy ilyen hosszú szaga, ami egy elég unalmas, és szóval nem is annyira menjünk bele, de hogy Netflix filmeket kitiltották Cannes-ból, aztán utána volt olyan, hogy akkor majd visszaengedik őket, meg egy csomó szó volt olyan, hogy ugye hivatalosan nem lehet Netflix film a Cannes hivatalos programba, meg versenyfilmet, de a Netflix utólag megvette, mint ugye tavaly a May December-rel is ez történt, szóval egy kicsit most nyilván nem lehet úgy tenni, mintha a Netflix nem létezne, tehát ebből a szempontból is a Cannes filmfesztivál egy kicsit így le van maradva, tehát ezt el kell fogadniuk, hogy a streamerek vannak és maradnak. És egyébként ezt a reakciót, hogy a Netflixet kilőgik, vagy kifütyülik, ez már nem, ez szerintem tavaly, még a tavalyi nyitófilm kapcsán is volt, ami az a nagyon béna Malvern film volt Johnny Deppel, Ott szerintem ott is volt valami Netflix logó, és szerintem ugyanez a reakció volt, ha jól emlékszem.
Mondjuk ez a röhögés, ez engem is meglepett egy kicsit, mert én arra emlékszem, amikor ez először volt így az Okja évében ilyen konfliktus, akkor ilyen búzás volt, de hogy így mit kell ilyen hosszasan röhögni a Netflix logon, azt nem egészen értem. De egyébként ezt tegyük hozzá, csak nem biztos, hogy ez annyira érdekes, de azért az igazság kedvéért, tehát, hogy ez egy francia jogi szabályozás az egésznek az alapja, hogyha jól tudom, tehát hogy van valami szabály, hogy nem tudom, tehát hogy a stream valami nagyon hosszú idővel a francia mozi bemutató után kerülhet csak fel egy film, és igazából ez a fő probléma, tehát hogy nyilván ez a Netflixnek is probléma, a fesztiválnak is, hogyha most bemutatnak itt egy filmet, és utána bemutatják, mint egy hónap múlva a francia mozikban, akkor nem tudom, ez régebben valami egy év volt, vagy másfél év, tehát hogy ennyire sokat kellett volna várni, hogy fölkerülhessen a streamingre, és akkor itt emiatt a szabályozás miatt lett egy ilyen konfliktus, hogy akkor, és ez ha jól tudom, vagy nem tudom, lehet, hogy feloldották azóta valahogyan, de hogy igazából ez volt az egésznek az alapja, hogy akkor nem jelenhet meg a fesztiválon a film, mert akkor utána nem került fel a Netflixre, csak kurva sokára.
Említetted, Robi, egyrészt a tavalyi nyitófilmet, amiben Johnny Depp volt a főszereplő, illetve a Me Too-t a poénkodás kapcsán a műsorban. Szerinted mi történt itt Kámba, hogy tavaly még egy ilyen Me Too ügyben erősen érintett, és az angol szász világban már egy ilyen soft cancel-lés útján lévő ember, mint Johnny Depp lehetett a nyitófilm főszereplője, plusz úgy emlékszem, hogy a fesztivál igazgató Thierry Frémaux a nyilatkozataiba direkt így provokált ezzel, hogy ő azt hiszem, hogy szokásos érvet vette, hogy aki nincsen elítélve, az valamilyen szinten oké, de hogy valahogy hogy ez volt a hozzáállás, hogy mi ezzel nem foglalkozunk, nálunk a művészi érték számít. Mondjuk ez vicces pont azzal a filmmel kapcsolatban, aminek az nem sok volt. De hogy eddig ez volt a Cannes-i filmfesztivál hozzáállása, és talán még Woody Allent is még azután is ideengedték, amikor már azért úgy újonnan problémásnak lett ítélve, és most pedig mint hogyha teljesen irányt váltottak volna ebbe a kérdésbe. Van ez a Judith Godrechnek a filmje, ami a saját, nem tudom, hogy mit dolgoz föl, de ő egy pár hónappal ezelőtt előállt a saját szörnyű Me Too sztoriával, és az talán, de ezt majd te mondja elmondod, hogy ezt jól éreztem, de hogy mintha az lett volna az a történet, ami tényleg így átütötte a falat, vagy a plafont, vagy akármelyik irányba ment Franciaországba, mert itt azért nagyon jellemző volt ezeknek az ügyeknek az ilyen, hát nem azt mondom, hogy eltusolása, de hogy ilyen egyrészt, másrészt szintre, meg jaj, ugyan már ne csináljuk már udvarolni se szabad, mondta mondjuk Catherine Deneuve. Ilyen volt a hozzáállás, viszont valahogy a Godrechnek az ügye az ott mint hogyha mindenkit így megrázott volna.
Hát megérkezett Franciaországba 6-7 éves késéssel, de erről van szó szerintem. Tehát tény, hogy az elején bagatelizálták, utána tényleg az ment, hogy akit bíróság nem ítélt el, az nem bűnös, meg stb. Érted, tavaly Velencében is egyébként, ami szintén ezt a hozzáállást választotta, ott volt a Polanski új filmje, ott volt Woody Allen új filmje, ezt Cannes mondjuk már tavaly sem merte bevállalni. De oké, itt volt a Johnny Depp, ami szintén egy olyan dolog, hogy jó, persze nem ilyen hiszed-siszed szituáció, de az a baj, hogy szerintem hogy valószínűleg arra jöttek rá, és én azt gondolom, hogy az, hogy a fesztiválnak az ilyen, nem tudom, hogy hívják ezt az Iris Snoblaug nevű nőt, aki az ilyen nem igazgató, vagy főigazgató, nem tudom, milyen francia kimegyek az ilyen hierarchikus pozíciókat. Szóval az a lényeg, hogy ő 2 vagy 3 éve van ezen a poszton, egy ilyen nagyon barna nő, nem tudom, úgy barna, hogy mindig ilyen nagyon szóli, szépen lesült, leszolizott feje van, és hogy szerintem ő nyomatja ezt a változást, én azt gondolom, meg már lehet valószínűleg az ő kinevezése is, ő egyébként eleve nem egy ilyen, tehát ő előtte nem a közigazgatásban dolgozott, hanem konkrétan a filmszakmába, tehát hogy egy kicsit egy ilyen biznisz szemlélet uralkodik nála, meg ilyen nemzetközibb is, meg ő szerintem, amióta ő jött, azóta ott van, hogy többet árt nekik egy ilyen, mint használ. Tehát, hogy hiába mondják azt, hogy de mi Woody Allent akkor is imádjuk, meg minden, egyszerűen semmit nem hoz nekik azt, hogy egy Woody Allen film legyen a nyitófilm. Régen nagyon szerették a Woody Allen filmeket nyitófilmnek, a Midnight in Paris is, meg a Café Society, mind a kettő nagyon kellemes kis limonádé, tökéletesen alkalmas erre. Most már ezt biztos, hogy nem vállalnák be, és akkor helyette, nem tudom, hogy már ráforduljunk-e az idei nyitófilmre, ez a Quentin Dupieux. Tehát azzal is leálltak szerintem, hogy nem próbálnak ilyen hollywoodi filmeket megszerezni nyitófilmnek, mert úgy tűnik, hogy a stúdiók nem akarják odaadni. Nekik sokkal kényelmesebb egy ilyen, mint a Furiosánál, vagy a Top Gunnál, hogy egy ilyen európai premierre adják oda, és nem a nyitóestére, és emiatt így szerintem most nem erőködnek azzal, hogy legyen egy izé.
Azt hiszem, konkrétan hoztak egy szabályt is, hogy azt nem tudom, hogy csak francia film lehet a nyitófilm, de mintha még az is lenne, de mindenképpen az, hogy a nyitófilmnek aznap a francia mozikba kerülnie, és nyilván ezt nem mindenki tudja vállalni, vagy sokan nem tudják vállalni.
Szerintem ez már így van egy ideje, mert nekem többször volt olyan, hogy mondjuk a második vagy harmadik napon jöttem a filmfesztiválra, és Brüsszelbe ugyanúgy nyomták a nyitófilmet, meg közvetítették ezt a ceremóniát. Ez már 10 évvel ezelőtt is így volt. Én például tudom, hogy a Café Society is így néztem meg, hogy itt szimultán a Cannes-i vetítéssel. Tehát ez már megy egy ideje. Szerintem nem kell, hogy francia legyen. Pár évvel ezelőtt még a Faradinak is volt egy ilyen Penelope Cruz meg Javier Bardem főszereplésével készült filmje, ami nyitófilm volt, de mostanában szerintem így rájöttek, hogy nem kell túl magasra lőni, elég, hogy egy ilyen francia vagy nemzetközi koprodukció legyen, amiben legyenek felismerhető sztárok, és legyen inkább egy ilyen könnyed, szórakoztató dolog, amit másnapra úgyis mindenki elfelejt, mert akkor indul be igazán a fesztivál, és szerintem erre ez a Le Deuxième Acte, második felvonás című Dupieux film tökéletes volt. Szerintem sokkal jobb volt, mint tavaly a My Man film. Én nem láttam ezt a Hazanavicius filmet, ez a Coupé, ami a pár éve volt, de szerintem az is kicsit ilyesminek hangzott nekem, hogy egy ilyen jópofa, a film szeretetéről szóló komédia, amiben olyan sztárok vannak, akiket így mindenki kedvel. És ebben is tényleg ott volt Léa Seydoux, Louis Garrel, Vincent Lannes, akik végülis egy ikonjai a jelenlegi francia filmek, és a legjobb pedig, akitnek sajnos elfelejtettem a nevét, de ami Raphaelnek hívják, és ő volt a Dupieux-nek egy kettővel ezelőtti filmjében, és szerintem ő ebben is szenzációs volt. A Yannick című film, nem tudom, hogy Magyarországon nem annyira mutatják be ezeket a Dupieux filmeket, de azért nyilván, aki szeretné, megtalálja őket. Szerintem ő neki minden filmje jó. Tehát ilyen kicsit fárasztó, kicsit ilyen debil néha, de nagyon-nagyon viccesek, és ez is ilyen volt. Meg néha ilyen szeszélyes évszakok szintű poénokat nyomnak benne, de én nagyon szerettem, és ez a film is nagyon szórakoztató volt.
Igen, meg akartam nézni, hogy hány Dupieux filmet forgalmaztak Magyarországon, de persze nem volt idő és lehetőség, de én azt tippelném, hogy egyedül csak a Rubbert hozták be a legelső filmet, amit itt láttunk, vagy én itt láttam Cannes-ban, amikor a gyilkos autógumi elszabadul. Mondtad, hogy ez egy könnyed film volt, viszont szerintem azért ennek a kiválasztása ez azért nem volt teljesen ilyen ad hoc jellegű, szóval nekem ilyen tudatosnak tűnik az, hogy van ez a puha átmenet a Me Too komolyan bevésében, és akkor egy olyan filmet raknak nyitófilmnek, aminek gyakorlatilag az első jelenete hosszasan élcelődik a PC-n, és utána pedig később megjelenik benne egy ilyen Me Too-s szituáció is. Szóval, hogy ez a Itt én ezt ilyen csomagnak éreztem a nyitó ceremónia a kis film utalásaival, és utána pedig ez a film, ami még nem egy, mondjuk egy, mi is volt annak a Harvey Weinstein-es The Assistant, szóval nem egy ilyen Assistant című nyomasztuk le az embereket a Me Too szörnyűségével, hanem egy ilyen kis lájtos viccelődés a Me Too körül.
Igen, a forgalmazás visszatérve, hogy ez a film viszont már biztos, hogy lesz Magyarországon, úgyhogy annak örülhetünk, szerintem. És igen, tehát hogy szerintem ez tök jó választás volt, mert ez amúgy is jemző ugye a Quentin Dupieux-nek a filmére, hogy ilyen nagyon meta, meg ilyen több rétegű, ilyen agyádobós filmjei vannak, és itt feldobta ezeket a témákat, amiket részben már felsoroltál, de még az ökokatasztrófa is benne volt, meg ez a kicsit ilyen filmiparra, művészetre reflektáló, mit jelent színésznek lenni, szóval egy csomó ilyen témát feldobott, amiknek így a kezelése talán nem volt annyira egyedi, vagy nem mondott semmi olyat ezekről a témákról, amiket ne láttunk valami máshol, vagy ne hallanánk róla, de valahogy ő annyira egy ilyen egyedi, és tényleg egy ilyen nagyon, azt érzed, hogy nem lebutított, de mégis nagyon szórakoztatóan tudja ezt becsomagolni, tehát hogy szerintem ez nagyon sajátos, és ez egy ilyen nagyon jó skillje, hogy volt az a filmje, amiről most beszéltünk, amikor jöttünk kifelé, a címe nem fog most eszembe jutni, amiben egy házban van egy ilyen titkos folyosó, ami megfiatalítja az ott lakókat, és akkor ennek kapcsán kezd ilyen szintén egzisztenciális kérdésekbe belemunyolodni, és hogy az is egy ilyen végtelen szórakoztatóan dolgozott fel, tényleg ilyen nagyon mély emberi témákat, szóval szerintem ezt ő ilyen páratlanul egyedi módon csinálja.
Igen, az a kupé, ami azt hiszem egy japán filmnek volt a remake, az tényleg egy ilyen szerelmes levél volt a mozihoz, viszont ezt a filmet, ezt inkább ilyen méregpennával írt szerelmes levélnek éreztem, és valahogy nekem ez a két dolog együtt, tehát hogy a ceremóniának ez a kicsit patetikus próbálkozása arra, hogy a mozinak a varázsát méltassuk, és hogy ezt felemeljük, és azt mutassuk, hogy ez nagyon egészséges, és ez nagyon élő, és ez nagyon friss. Ebbe már belerondítottak ezek a kis ügyetlenkedések a műsor kapcsán, például, hogy Juliette Binoche-nak csak egy ilyen álsírásra lett, és utána pedig elkezdődik ez a film, ami szerintem egy elég ilyen bizonyos szempontból egy ilyen realisztikus, de iszonyatosan riasztó és kiábrándult képet fest a mozi helyzetéről és a jövőjéről. Tehát, hogy itt konkrétan egy annyira mai és modern és új dolog jelenik meg a filmkészítés kapcsán, amit gyakorlatilag még nem láttam filmben, tehát hogy ennek nem akarom elmondani, mert spoilers lenne, de hogy ennek ez volt leginkább az első feldolgozása abban az értelemben, ahogy most félünk tőle. Szóval ezek miatt ez egy nagyon érdekes és meghökkentő választás volt, hogy ezzel a filmmel indult a Cannes Film Fesztivál, aminek még a záró képe is olyan, tehát nem ez a felemelő, csináljuk a filmet, éljen a mozi, hanem inkább így az egésznek a hiába valóságát húzza alá az én szememben. Nem azt mondom, hogy most emiatt így elvette a kedvemet a filmnézéstől, vagy a mozitól is lehangolt teljesen, de az biztos, hogy ha lelkesíteni akarjuk az embereket, hogy na, itt van egy 10 napig mozizunk, és ez a legfontosabb dolog, amit csinálhatunk, és hogy az iparágunk és a művészet az él és virul, akkor biztos, hogy nem ezt a filmet vetítettem volna le.
És úgy érzem, hogy ti egy kicsit ilyen negatívabb, nem tudom, hangulatban vagytok, mint én, mert engem a film is, meg a nyitó ceremónia is így tökre feldobott, meghatott az esetlenségei ellenére, ezt a ceremóniára mondom, de egyébként amiről még akartam egy mondatot mondani, hogy a film vége, anélkül, hogy elszpoilereznénk, azt szerintem valószínűleg abszolút nem egyértelmű, mert én teljesen más érzéseket váltott ki belőlem, tehát én azt pont egy pozitív üzenetként értelmeztem.
Szerintem pont ezért volt tök jó választás nyitófilmnek, mert ugye azokat a témákat feldobta, amik mostanában foglalkoztatják a szakmát, meg azokat a film szeretőket, meg mindenki, aki itt van a filmfesztiválon, mindenki tudja, hogy ezek a feldobott labdák mennyire fontosak, és tényleg így már említette egy párat, meg nyilvánvalóan most nem spoilerezünk el, de ez a film így kicsit a jövőre is szól a filmnek, tehát így ebből a szempontból szerintem nagyon jó volt, meg nyilván más Quentin Dupieux filmek nem mutattak ennyire túl magukon, hanem inkább csak ilyen kis szellemes etüdök voltak, de ez meg szerintem tökéletesen alkalmas volt arra, hogy elindítson egy beszélgetést erről, mint ahogy mi is most tök jót beszélgettünk már a vetítés óta róla. Szerintem ez egy ilyen, nem tudom, ilyen program adó film volt, és mi mást várhatnánk el egy nyitófilmtől.